Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Hallgass meg, mert ő is igaz vagy te. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Mert közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja őt. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, magasztalni jöttünk téged, Urunk, mert a magasztalásban rejlő erőre nagy szüksége van az életünknek. Szeretnénk, Urunk, betöltekezni azzal a névvel, Jézus Krisztus nevével, amelyben oly erő van, hogy ennek a névnek az elhangzására minden térd egykor majd meg fog hajolni, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallani fogja majd, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ó, Urunk, mi mindig gyöngén és erőtlenül járulunk a te szent színed elé, és te tudod a mi gyöngességeinknek a forrását és okát. Kérünk, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten hogy töltekezhessünk be te veled, Urunk, és a te erőddel, hiszen te az erőtleneket, a roskadozó térdeket, a remegő szívűeket meg akarod vigasztalni, be akarod tölteni jelenléteddel. Így kérjük, Urunk, a mai napi eledelt is, lelki módon a te igédet. Kérünk, Urunk, hogy tölts be bennünket vele, tápláld a mi lelkünket, és szent lelkednek ereje által tedd élővé és hatóvá a te szavadat, mert, Urunk, a te szavad lét ige, cselekvő szó. Engedd meg, Urunk, hogy az életünkbe működésbe léphessen, és formálhassa gondolatainkat, lelkünket, indulatainkat, az egész valónkat. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Az Úr Jézusért kérünk. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, ugyanint a mai napra rendelt ige szakaszból szól hozzánk az Apostolok Cselekedetei könyvének 25. részéből, a 13-tól a 27-ig terjedő versekből, és olvasom még az Efézusi Levél 5. részéből a 15-től a 17-ig terjedő verseket is. Néhány nap elteltével Agrippa király és Berenike Cézáreába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Mikor Jeruzsálembe voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, s az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szembe nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Mikor tehát megérkeztek ide halogatás nélkül mindjárt másnap, bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Ekkor vádlói körül állták, de semmi olyan bűn sem hoztak fel ellene, ami erre gondoltam, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar-e Jeruzsálembe menni, és ott törvény elé állni ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett, és azt kívánta, hogy tartsák őrizetbe a császár döntéséig. Ezért parancsot adtam, hogy őrizzék őt, amíg a császárhoz küldetem. Agrippa erre így szólt Festushoz, szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Másnap aztán megérkezett Agrippa és Berenike nagy pompával, és miután az ezredessel s a város erőkelőségeivel együtt bevonultak a nagy terembe, Festus parancsára elővezették Pált. Festus ezután így szólt, Agrippa király és ti férfiak mind, akik velünk együtt jelen vagytok, látjátok ezt az embert, aki miatt megostromolt engem az egész zsidóság Jeruzsálembe. Sőt, még itt is azt kiáltva, hogy ennek nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett, de mivel a császárhoz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy oda küldöm őt. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla uramnak, ezért elétek vezettettem elsősorban is eléd, Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen mit írnom róla, mert értelmetlennek tartom, hogy aki fogolyt küld, ne jelentse az ellene szóló vádakat is. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves szeretett testvérek, az idő mindenféleképpen ajándék. Mert hogy kapjuk, mert hogy van időnk. És ez mindenféleképpen jó dolog. És aztán, amíg az ember a gyermekcipőben jár, az az igazság, hogy az időnek a múlása valahogy nem annyira fontos. Inkább azt várja az ember, hogy minél gyorsabban teljen az idő, hogy felnőtt legyen, hogy ugyanazt legyen szabad neki mondani, megtenni, mint a nagyoknak, a felnőtteknek. És hát, kedves testvérek, hogy mennyire furcsa az emberi elme járása, amikor aztán már egy bizonyos X-et betölt az ember, akkor meg már szeretnénk lassítani az időt. Szeretnénk, hogyha nem röpülne olyan gyorsan. De hát, bár ajándék az idő, de mégsem áll a hatalmunkba, kedves testvérek. És éppen ezért az időt meg kell, hogy becsüljük. Pál apostol mindenek előtt arra teszi a hangsúlyt, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. A görög nyelvű Biblia értelmezése szerint kétféle időhatározót használ a Szentírás az Új Szövetségben. Először is van a kronosz, a múló idő, ami lepereg, ami elpereg, amely elfolyik. Ez az idő folyam. Ebben az idő folyamban vagyunk mi magunk is benne, a mi generációnkkal. És aztán van a másik megközelítés, a kairosz, az alkalmas idő. Az az alkalmas idő, amit Isten tesz alkalmassá az életünk számára, hogy azt a percet, azt az órát úgy ragadjuk meg, ahogyan azt Isten szeretné, mert abban készítette el számunkra az üdvösséget, kairosz, üdvözítésre, megmenekülésre alkalmas idő. S éppen ezért Pál apostol könyörög, ragadjátok meg, mert ezt az órát és ezt a percet, amit felismertek az Isten kegyelméből, azt ő maga készítette el és töltötte be számotokra, üdvözítésének szeretetével. S mond Pál egy nagyon furcsát, az idők gonoszak. Mit jelenthet ez? Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy az idő elmúlik, és a sátán azt szeretné, hogyha számunkra az idő tartalmatlanul múlna el, vagyis lefordítva a mi nyelvünkre, Isten megismerése nélkül. Csak hogy a mennyek országa perspektívájából, kedves testvérek, azok a napok, amelyek Isten nélkül telnek el, azok haszontalan napok, percek és órák. És különösképpen, amikor benne vagyunk a nyár dandárjába, már mindenki élvezi, és itt elsősorban a gyermekekre, fiatalokra gondolok, ugye a nyári szünet áldásait. Olyan jó, hogy mennek a napok, mennek az órák, hogy nem kell készülni, nem kell tanulni, de aztán a féket a szülők előbb-utóbb elkezdik használni, és egyre többet fogják elővenni, hogy azért jó lenne ismételni, azért jó lenne azt az időt megragadni. Tehát az idők azért gonoszak, mert úgy akarnak elperegni az életünkből, hogy annak ne legyen Isten tartalma. Ki mondhat ennek ellent, ami lelkünk, kedves testvérek, ami megragadja az elkészített alkalmat, mint ezt a mai Isten tiszteletet is. Tudjuk jól, hogy az Úr Jézus éppen azért sírt Jeruzsálem fölött, Jeruzsálembe való bevonulása alkalmával, mert hogy Jeruzsálem nem ismerte fel meglátogatásának az idejét. Milyen csodálatos, hogy egy város számára is, és a városlakók számára is Van egy rendelt idő, amit Isten Jézus bevonulásával akart megkoronázni, de a nép nem ismerte fel, csak egy földi királyt akart Jézusból tenni, és nem ismerték fel benne a megváltót és az üdvözítőt. Vajon a mi életünknek ideje, ami eddig elperget, kedves testvérek, vajon mennyi idő, szemet sikerült belőle olyan tartalommal megtölteni, ami nem csak a földi mulandóság számára fontos, hanem az örökké valóság számára is. Mennyi idő marad meg az életünkből, amely nem csupán földi tartalommal van tele, mennyi időt, percet, órát sikerül nekünk megtölteni mennyei tartalommal, az élő Istennel való együttléttel. Nem is olyan nehéz ez, hogyha ebbe belegondolunk, hiszen Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztusban vagyunk, benne vagyunk, élünk, mozgunk, és onnantól kezdve, hogy egy ember átadja az életét az ő megváltójának, Krisztusnak, onnantól kezdve az az idő Krisztussal eltöltött, megélt és megharcolt idő kell, hogy legyen. És gyakorlatilag ennek a folytatása maga az örök élet, amikor ennek a földi világnak a látszat elemei eltűnnek, mint egy színházi előadásnál, ahol a paneleket, a színeket a megfelelő epizódokhoz, előadás színeihez változtatják. Kedves testvérek, így van ez a mi életünkben is. Csodálatos dolog, hogy Pál hogyan ragadja meg az alkalmat, még abban a körülményben is, amelyről egyáltalában nem mondhatjuk, hogy de könnyű volt Pálnak megragadni az alkalmas időt. Mert kedves testvérek, amikor az ember szenved, különösképpen amikor igazságtalanul kell, hogy szenvedjen valaki, akkor az az idő mire szokott nekünk alkalmas idő lenni? Hát gyarló módon a panaszkodásra, a könnyeink elsiratására, amikor szenvedünk és gondjaink vannak, akkor az annyira alkalmas idő, hogy kitöltsük a lelkünket, és hát nem is mondom azt, hogy ez nem szükségszerű, de Pál apostoltól mindenféleképpen tanulnunk kell, mert ő arra ragadta meg az alkalmas időt, amikor őt ilyen nagy emberek, akikről olvastam, Agrippa király, Bereniké, Festus, majd Félix, helytartók előtt, nem akárkik voltak ezek az emberek. Nem csak, hogy nagy hatalom adatott nekik földi viszonylatban, de nagy befolyás volt a kezükben. És nem mindegy, hogy kikerült beszélünk az Isten nagyságos dolgairól. És kedves testvérek, Pál megragadta az alkalmat. Nem arról hallunk, hogy rázná a bilincseit, pedig voltak rajta, nem arról hallunk, hogy követelte volna a jogait, bár elmondta és ragaszkodott a római polgárjogához, de nem halljuk, hogy kiáltozna, nem hallunk semmiféle hiszteroid megnyilvánulásról, hogy elözönlötte volna a szenvedés és a fájdalom az igazságtalanság miatt, hanem amikor elkészített időt kap Pál, Istentől elrendelt időt, akkor arról hallunk, hogy maga a helytartó vezeti Agrippa király elé, és ő maga gondoskodik arról, hogy Agrippa hallhassa Pált. Hát mit is kell tudnunk nekünk erről a Heródes Agrippáról? Ki is jegyzeteltem, mert hiszen konkrét történelmi személy, tehát nem egy légből kapott alak. Második Heródes Agrippa zsidó királyról van szó, 27 és 100 között élt, 47 és 70 között uralkodott, Libanon, Galilea és Pérea területén. Nagybátyja Heródes Antipász volt, akit onnan ismerünk, hogy keresztelő János lefejeztette. Apja első Heródes Agrippa, aki pedig Jakabot végeztette ki kard által. Őróla pedig annyit tudunk, hogy Berenikével, a saját húgával élt vérfertőző házasságban. Másik testvére Druzilla volt, aki pedig Félix helytartónak volt a felesége, és ez a Félix lesz majd az helytartóként, aki a jeruzsálemi templomnak a felügyeleti jogát is kell, hogy kézben tartsa, Az ő ideje alatt tört ki a zsidó háború is 66 és 70 között. Agrippáról annyit tudunk még, hogy természetesen római párti volt, tehát bár nagyon szerette volna hallani Pált, és úgy tűnik uralkodása alatt, hogy a zsidó népnek az érdekeit, hát érdekből tartja szem előtt, de amikor döntenie kell, akkor kedves testvérek, az alkalmas időt arra használja fel, hogy meneküljön, elhagyja Jeruzsálemet, elhagyja azokat a területeket, amelyek rá voltak bízva, és kérem szépen Rómába költözik. Tehát amivel telve van a szív, előbb-utóbb azt fogja szólani a száj, és ez mennyire igaz Pál apostolról, mert amikor meg fogják őt kérdezni az ő fogságáról, akkor kedves testvérek, a megtérése történetét mondja el Agrippa királynak, hogyan tért meg. És a másik dolog, amit eléjük hoz, hogy Jézus Krisztus él. Tudnunk kell, hogy nagyon izgatta, akár Félixnek és Festusnak is, a fantáziáját helytartóként az, hogy Pál egy olyan emberről beszél, számukra ember volt ugye az Úr Jézus, tehát nem csak valóságos Isten, hanem csupán egy ember, akiről azt mondják, hogy meghalt, és hát ez tiszta bolondság, tehát azért mondom ezt így testvérek, mert számukra első hallásra ez teljesen bolondságnak számított, akár rómainak, akár görögnek, hogy valaki a halála után éljen. Tehát ez egy olyan logikai bukfenc volt a korabeli filozófiai iskolák számára, hogy egyszerűen elképzelhetetlennek tartották a visszatérést a halálból. Pál, hogyha tovább olvassuk az apostolok cselekedetei könyvének 26. fejezetét, elmondja, hogy a legszigorúbb zsidó rendszerint képezte magát, vagyis farizeus volt. Elmondta, hogy mennyire buzgolkodott az Úrért. Annyira fontosnak tartotta a zsidó vallását és a törvényt, hogy képes volt még Jeruzsálembe is elmenni, és az ottani főpapoktól, tudjuk jól, engedélyeket kért, hogy elmehessen és a Krisztus követőit nagy hitbuzgalmával mit tegyen velük? Megkötözze. Ez volt az első vágya. Megkötözni őket. Hitbuzgó ember, aki másokat megkötöz. Nem illik. Ne ülj ide. Más ruhába gyere. Ugye mennyire ismerős? Hit buzgalmunkkal, mert annyira szeretnénk, hogy a templom falain belül minden tökéletes legyen. Mert annyira szeretnénk, hogy minden gördülékeny legyen, hogy minden az Úrért legyen. És annyira belemerülünk ebbe a hit buzgalomba, Pál annyira belemerült, hogy ahhoz kért még felhatalmazást, még jobban alátámaszza a vágyát, hogy a Krisztus követőit megkötözze. Vajon mi megkötözünk-e embereket, kedves testvérek? Megkötözünk-e másokat a véleményünkkel, az elképzeléseinkkel, az értékrendünkkel? Megkötözöm-e a másikat? Mert amikor Ézsaiás próféta könyvében arról olvasunk, hogy mi az igaz Isten tisztelet, ott éppen az ellenkezőiről van szó, hogy leoldod a jármot és a kötelékeket a másikról, és nem zárkózol el a te testvéred elől, ez az igaz Isten tisztelet. És akkor a te igazságod napfényre kerül, és ha kiáltasz, az Úr ezt mondja, itt vagyok. Milyen gyönyörű Pál életében, hogy ő dühébe kiáltott, hitbuzgalmába kiáltott mások ellen, és Krisztus mégis ott volt. Ott volt, hogy a megkötözött lelkű Sault felszabadítsa és szabaddá tegye. Teljesen mindegy, kedves testvére, kiről van szó, az egykori Saulról, hogy Félix helytartóról, vagy Festusról, vagy Agrippa királyról, vagy Berenikéről. Halljuk, hogy mielőtt Pált bevezettették volna egy római katonához bilincselve, Előtte ezek a nagy előkelőségek egy palota első rendű szobáján, végig a legúri belőkelőbb palástos öltözékükbe végig vonulnak, és miután az ő nagyságukat meghirdetik mindenki előtt, jöhet az egyszerű Pál, és beszélhet egy teljes őrültségről, hogy valaki a halálból feltámadt. És amikor Pál elkezd beszélni, elmondja, mit tett vele az Úr, kedves testvérek, hadd olvassam fel, Festus hangosan így kiáltott, bolond vagy te, Pál. Az alkalmas időt ő így ragadja meg. Nem tud nem szólni, bolond vagy te, Pál. És Agrippa pedig így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjén legyek. Majdnem. Nagyon jól tudjuk, testvérek, aki fut a busz után, de nem éri el, majdnem elérte, az nem szállt fel a buszra. Aki majdnem levizsgázott, annak nincs meg a diplomája. Majdnem. Agrippa érzi azt, hogy ez egy rendkívüli óra, egy rendkívüli embernek a bizonyság tételét hallhatja. És kedves testvérek, azt hiszi Agrippa, hogy az idő jóságos, és hogy lesz még rá majd idő, mondják is, meghallgatunk majd erről még máskor. És sorolni tudnánk, hogy hányszor gondoltuk így, és nem volt még egyszer alkalom arra, amit szerettünk volna. Egy fiú gyerek, aki már felnőtt, de igencsak rakoncátlan gyermek éveket töltött el az édesanyjával, amikor már az édesanyja nagyon súlyos beteg lett, és a kórházi ágyon már csak az utolsó perceket élte, úgy ment be látogatni az édesanyjához, hogy ha még életben találja, az azért lesz, mert Isten megadja neki a lehetőséget, hogy bocsánatot kérjen tőle. De jöttek más rokonok is, mások is akartak beszélni az édesanyjával, és úgy gondolt, hogy talán még másnap esetleg lesz rá lehetőség, és nem volt. És nem volt több lehetősége, és vigasztalhatatlan volt, mert ott volt a lehetőség, ott volt az alkalom, és nem tudott élni vele. Pál ezért mondja, ragadjátok meg az alkalmakat. Egy másik helyen arról beszél, hogy még áron is megvegyétek, tehát ne azzal törődjetek, hogy mibe kerül, hogy valamit megoldjatok, valamit végre megtegyetek, mert egyszerűen lehetetlen, hogy pont azt halogassa az ember, ami az üdvössége számára a legfontosabb és leghalaszthatatlanabb. Hányan vagyunk úgy, hogy most nem sikerült az Úrral találkozni, akkor majd egy hónap múlva, vagy két hét múlva, vagy majd a nyári szünet végén elvégre nyaralunk. Kedves testvérek, az Isten igéjére szükség van, oldhatatlan szükség van rá, és csodálatos dolog. Csodálatos dolog az, hogy Isten minden percet alkalmassá tud tenni, amikor hívő szívvel járulunk ő elé. Agrippának nagyon fontosak voltak a proféciák, ő hitt a proféták minden egyes szavában. Pál apostol a beszédében többször is hivatkozik majd arra, hogy én tudom, Agrippa király, hogy te hiszel a profétáknak, de nem tud tovább lépni, nem tud Krisztusra nézni, nem tudja önmagát Krisztus kezébe letenni. Kedves testvérek, ez minden percnek az értelme, hogy odaadom magam az Isten kezébe, hogy ő betöltse minden szükségemet. Ha nem tudom ezzel megtölteni az életemet, lepereg, elhúz, mint egy gyors vonat, és aztán majd, amikor lecsukódik örökre a szemünk, majd akkor fogunk sírni, mert ezt mondja az ige, hogy ott lesz sírás, rívás és fogcsikorgatás, amikor az ember rádöbben arról, hogy az idő elpergett, az idő kifolyt a kezünkből, és pont a lényeget nem tudtuk megragadni. Annyira könnyű az embernek belerévedni ebbe a rohanó világba. Annyira könnyű sután és nem helyes módon megítélni az időnek a folyását. Annyira föld és e világi orientációba éljük a mindennapjainkat, hogy el is feledkezünk arról, hogy van halál, s arról is, hogy lesz feltámadás. El ne feledjük, hogy mindenki fel fog támadni. Mindenki. De van, aki az örök életre, van, aki pedig az örök halálra. És hogy mi az, amitől ez függ, attól, hogy az alkalmas időt meg tudtuk-e ragadni, és az alkalmas idő tényleg elég alkalom volt-e nekünk arra, hogy Jézus Krisztusból töltekezzünk. Az Isten dicsőítésének, az Isten előtti örömnek igen nagy ereje van az ember életére nézve. Vajon szoktuk-e magasztalni otthon az Urat, akkor, amikor fájdalmak és félelmek között vagyunk? A napokba került kezembe egy nagyon kedves igei tanulmány, egy nagyon egyszerű kis füzetkében van ez, a görög katolikus testvéreknek van egy kis kegytárgy bortja, és ebben a hónapban a vezér igéjük is ennek a magyarázata van az első oldalon, és azt taglalja az ige magyarázója, hogy az ember élete gyakran van sivatagba, de hisszük-e, hogy a sivatagba is tud az Úr vizet fakasztani és táplálékot adni? Ezért nem kell bemenni a városba, ezért nem kell feladni az Úrra való várakozásunkat, ha a sivatagba kell lennünk, mert a próbatétel az nagy sivatag, akkor a sivatagba kell, hogy bevárjuk az Urat, mert ő ott is tud vizet fakasztani, ott is tud táplálékot adni, s ha elmennénk a városba, hogy tudnánk megtapasztalni Isten hozzánk való jóságát? Kedves testvérek, Festus és Félix két év volt gyakorlatilag az ő ottani működésük között, ennyire gyorsan változtak a helytartók, ez is mutatja, hogy mennyire zavaros volt ott az élet Jeruzsálemben és Palesztinában, és mégsem volt ez a rövid idő alkalmas idő arra, hogy befogadják az élő Krisztust. Pál mégis boldog, mert bizonyságot tehetett a feltámadott Krisztusról, és kedves testvérek, mi is boldogok lehetünk, hogyha úgy telnek el a napjaink, a hónapjaink, hogy nem üresen ketyeg az óra, hanem tudunk vallást tenni a mi élő Istenünkről, és arról, hogy van tovább. Van tovább, akkor is, hogyha nem sikerült valami, amit elterveztünk. Van tovább, amikor a bűn mocsarába érkezünk. Onnan is van tovább Jézus Krisztusban. Szenvedélyeknek a rabságába vagyunk. Jézus Krisztus le tudja oldani ennek a köteleit. És hogyha családi gondok vannak, nem elég hatalmas-e az Úr, hogy rendet tegyen a szívünkbe? Meg tudja tenni. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nevében hatalmas erő van, mert élet van benne. Hát ne élettelen dolgokkal töltsük meg az időnket, életünk perceit, hanem élettel, Krisztussal. Amen. Mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, mert, Urunk, rendelt időben vagyunk. Itt vagyunk, Urunk, a Te lábaid zsámolyánál lélekben, és köszönjük, Urunk, hogy a Te igéddel táplálsz bennünket, mert ezt a rohanó időt sokszor valóban úgy éljük meg, hogy nem elég a 24 óra, amit kapunk egy napon. Sokszor meg annyira sok, hogy alig várjuk, hogy elteljen. Bocsásd meg, Urunk, a mi emberi telhetetlenségünket, a mi emberi túl igényességünket, olykor meg pont az igénytelenségünket. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, hogy szent lelkednek munkája nyomán fel tudjuk ismerni a rendelt időt, percet, amit Te arra rendelsz, hogy valamit elmondjunk, valamit megtegyünk, hogy Téged segítségül hívjunk. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy most is megnyithatjuk a szíveinket, hogy feltárhatjuk, eléd tárhatjuk mindazt, ami betölti az életünket. Te látod, Urunk, a mi életünk sivatagát, ahol már sokszor alig várjuk, hogy elmenjünk onnan, hogy valami változás jöjjön az életünkbe, de te tudod, Urunk, hogy miért adsz nekünk sivatagokat, próbatételeket, és azt is te tudod, Urunk, bölcsen, hogy meddig kell ott lennünk. Urunk, meg kell, hogy valljuk, hogy rendkívül rossz az idő érzékünk, és nagyon rossz a mi szívünknek indulata, mert sokszor türelmetlenné válunk, mert nem tudunk te benned bízni. Nem tudjuk az időt a te kezedbe tenni. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy úgy tudjunk most kimenni innen a templomból, hogy életünknek eddig megélt óráit, perceit, éveit letesszük a te kezedbe, és csak azt tudjuk kérni, Urunk, hogy fedezd be a te drága megváltó szereteteddel, és szeretnénk a még előttünk lévő perceket, órákat, esztendőket, évtizedeket a te kezedbe letenni, kegyelmes kezedbe, hogy azokat az időket, Urunk, te formáld, te töltsd be, és te kegyelmezd meg minden másodpercének. Urunk, csak így sikerülhet ezt a földi életet tartalommal megtölteni, és Krisztussal együtt bejárni. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy áldásodat sokasítsd meg minnyájunkon, hiszen az időt azért küldött, hogy az áldássá váljék a mi életünkön, és így tudjunk mi magunk is áldássá lenni sokak számára, mert akik megragadják a rendelt alkalmas időt, és betöltekeznek Krisztussal, azok maguk is áldássá válhatnak sokak számára. Így könyörgünk, Urunk, személyes életeinkért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és tölts be bennünket új élettel, új imádsággal és új dicsérettel. És könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a szeretteinket, a családjainkat. Kérünk, Urunk, hogy te készítsd azt, ami előtt állunk, bármi is legyen az, akár örömteli alkalom, akár gond vagy betegség, fájdalom. Urunk, te készíts bennünket a rendelt időre. Könyörülj meg, Urunk, a betegeken, mert tudjuk, hogy hatalmadban áll őket meggyógyítani, és szeretnénk könyörögni a gyászolókért, mindazokért, akik veszteségeken mennek át, mert az idő folyásával együtt elveszítettek alkalmakat, életeket, lehetőségeket. Könyörülj meg minnyájunkon, Urunk, légy őrizője gyülekezetünknek, s könyörgünk, Urunk, a világon minden emberért, de hadd könyörögjünk a mi keresztény testvéreinkért szerte a világba, erősítsd meg őket hitükben, hogy vallhassuk, Jézus Krisztus él. Kérünk, Atyánk, hallgass meg minnyájunk imádságát az Úr Jézusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.